Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket Isten házában, ahol Isten tiszteletére jöttünk egybe. Gyertek, dicsérjük őt zsoltár énekléssel, a 66. zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 66. zsoltárunk első verse így kezdődik: örvend egész föld az Istennek. Isten tiszteletünket, a 300. dicséretünk első és második versének éneklésével. A 300. dicséretünk első verse így kezdődik: lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Segítségünk és Isten tiszteletünk további áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak az 5. úrnapjához tartozó kérdés feleleteit, amelyek az ember megváltásáról szóló témakörben írattak meg, az eddigiekben az ember nyomorúságáról hallhattunk, mit vallunk mi a Biblia alapján az ember nyomorúságáról, ebben a témakörben az ember megváltásával kapcsolatos hitünket fogalmazzuk meg. Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg a büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? Isten igazsága elégtételt kíván. Ezért annak vagy mi, magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. Eleget tehetünk-e mi magunk? Semmiképpen nem, sőt inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Hát valamely teremtmény eleget tehet-e érettünk? Nem. Először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért. Másodszor, puszta teremtmény nem viselhetné el az Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadíthasson. Milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk? Olyant, aki valóságos és igaz ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszer s mint valóságos Isten is. Isten igéjét olvasom a továbbiakban, ahogy Ézsaiás könyvének 35. fejezetében megíratott számunkra, Ézsaiás könyvének 35. fejezetében ezeket találjuk megírva. Örülni fog a puszta, és a szomjú föld, vígad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul, és vígad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Kármel és Sáron díszében, meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek és bosszút áll, jön Isten és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a déli bár, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad, ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Isten áldjon meg mindannyiunkat, hogy ez az igéjének, beszédének ne csak hallgatói, hanem megértői és megcselekvői is legyünk. Jelkedj testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, tudjuk, hogy igazságos Isten vagy. És köszönjük te neked azt is, hogy azt is tudjuk rólad, hogy kegyelmes Isten vagy. Köszönjük néked a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki tökéletes ember volt, és egyszer, mint tökéletes Isten is. Köszönjük, hogy elküldted őt ebbe a világba, hogy általa megszabadítsál bennünket a bűn ítéletétől, a kárhozattól. Köszönjük, hogy őt büntetted mi helyettünk. hogy amikor őt megbüntetted, akkor egyúttal bennünket, akik hiszünk ő benne, felszabadítottál. Dicsőítünk téged ezért a nagy kegyelemért és szeretetért, és dicsőítünk téged igazságosságodért is. Arra kérünk téged, hogy miközben ma is igazságos Isten vagy, és intő, feddő, ítélő szavakkal kellene szóljál, légy kegyelmes hozzánk a te fiadért Jézus Krisztusért. Engedd, hogy megérthessük szavadat. És engedd, hogy miközben te szólsz hozzánk, hadd mozduljon meg végre a mi szívünk. Hadd ne játszunk a te kegyelmeddel és szereteteddel. Engedd, hogy komolyan vegyük irgalmasságodat. Könyörülj rajtunk, hogyha látjuk mindazt, ami kárhoztat bennünket. Hadd tudjunk végre hozzád menekülni irgalmasságodért. Köszönjük, hogy megtehetjük ezt ezen a mai napon is. Köszönjük, hogy erre hívogatsz bennünket. Kérünk, tégy velünk jól, hogy a mi szánk megteljen nevetéssel, a mi szívünk megteljen örömmel és békességgel, vigasztalásoddal. Légy így itt közöttünk, és beszélj a mi szívünkre. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az igehirdetés hallgatására készülve a 168. számú dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 168. számú dicséretünk harmadik versét, nagy jóságodra méltók nem vagyunk. Evangéliumának 9. fejezetéből, a 27. verssel kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor Jézus továbbment onnan, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta: könyörülj rajtunk, Dávid fia! Amikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték: igen, Uram. Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig erélyesen rájuk parancsolt: vigyázzatok, hogy meg ne tudja senki. De azok elmentek, és elvitték hírét az egész világon. A sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta: sohasem láttak még ilyet Izraelben. Kedves testvérek, Ézsaiás nagyon sokkal korábban élt, mint ahogy Jézus eljött volna erre a földre. De amikor prófétált arról az időről, amikor a Messiás meg fog érkezni, akkor arról prófétált, hogy a Messiás eljövetelét jelek fogják kísérni. És ezek között, a jelek között, amelyekről olvastunk Ézsaiás könyvének 35. fejezetében, ott szerepel egyértelműen az, hogy a Messiás eljövetelekor csodák fognak történni. Vakok szemei fognak megnyílni, sánták fognak meggyógyulni, és ha tovább olvasnánk még Ézsaiás könyvét, akkor pontosan megtalálnánk mindent, amit Jézus Krisztus életében és szolgálatában később fölfedezhetünk. Nem véletlen, hogy Ézsaiás azt jövendőlt, hogy ilyen jelek fogják kísérni a megváltó, a messiás érkezését. Azért nem véletlen, hogy ilyen jelek kísérték Jézus jövetelét, mert ezeket a jeleket nem tudták mások produkálni. Volt akkor is orvoslás, de vakokat nem tudtak látóvá tenni. Leprásokat nem tudtak megtisztítani, sántákat nem tudtak meggyógyítani. Ezek mind olyan egyedülálló jelek voltak, amelyek biztosan mutatták azt, hogy valóban egy olyan személy a Názáretből származó próféta, akire ráillik mindaz, amit Ézsaiás a messiással kapcsolatosan jövendőlt. A zsidók soha nem vonták kétségbe Ézsaiás proféciáját. Tudták, hogy Isten embere volt Ézsaiás, és amit megmondott, az igaz. Amikor Jézus eljött, és produkálta az életében ezeket a jeleket, vakok gyógyultak meg, leprások tisztultak meg, sánták álltak a lábukra és jártak, akkor azt olvassuk, hogy a sokaság elcsodálkozott. És azt mondta a sokaság, hogy ilyet még nem láttak sohasem Izraelben. Nem azt mondták, hogy na egy újabb nagy próféta, aki hasonlóan az elődeihez csodákat tud tenni, hanem amikor az emberek látták Jézus csodáit, akkor azt mondták, ilyet még sohasem láttunk Izraelben. Ilyen még nem volt eddig egyszer sem. Voltak szent emberek, voltak próféták, voltak nagyok, akik elől jártak e nép előtt, de ilyet soha senki nem tudott tenni Izraelben. Drága testvérek, Jézus Krisztus volt az a személy, akiről Ézsaiás prófétált. Jézus Krisztus volt a messiás. Ő volt Dávid fia, akiből csak egy jöhetett el. Nem volt előtte sem, és nincs utána sem más, aki az ézsaiási proféciákat betölthetné. Amikor Jézusról beszélünk, és az ő történeteit hallgatjuk, akkor nem csak azt látjuk, hogy benne beteljesedtek a régi idők előre megmondott proféciái, hanem meg kell, hogy értsük azt, hogy az a Jézus Krisztus, akiről ezek a történetek szólnak, az a Jézus Krisztus, ugyanaz a Jézus Krisztus, akiről bizonyságot teszünk és prédikálunk. Szeretném, ha a testvérek ma mindenek előtt megértenék azt, amit a Biblia így fogalmaz, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az a Jézus Krisztus, akinek az igéjét hirdetjük, az a Jézus Krisztus, akit hallgatunk, az a Jézus Krisztus, akihez imádkozunk, ugyanaz a Jézus Krisztus, aki itt járt a Földön 2000 esztendővel ezelőtt. Azt a Jézus Krisztust hisszük, prédikáljuk, aki betöltötte Ézsaiás proféciáit. Mi nem pusztán vissza akarunk mutatni a múltban egy nagyszerű emberre, aki akkor, abban az időben valami nagy dolgot cselekedett, hanem szeretném, ha megértenénk mindannyian, hogy azt a Jézust prédikáljuk, aki ma is ugyanaz. Azt a Jézust prédikáljuk, aki ma is olyat cselekszik, amelyeket az emberek még soha nem láttak. Azt a Jézus prédikáljuk, akinek ott van a hatalom a kezében, arra, hogy mindent megtegyen, amit akar. Azt a Jézus prédikáljuk, aki ma is, ebben a pillanatban is uralkodik mennyen és földön. Nem egy régi idő nagy személyéről beszélünk, hanem egy valóságos személyről teszünk bizonyságot. Mert ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hadd kérdezzem meg rögtön, itt az ige magyarázat kezdetén tőletek, testvérek, hogy ti szoktatok-e ezen időnként gondolkozni? Nektek milyen Jézusotok van? Egy régi Jézusotok van? Akinek a képét akkor látjátok pusztán, amikor a Bibliát kinyitjátok és olvastok róla? Vagy egy olyan Jézusotok van, akiről csak proféciák szólnak? Bárcsak lenne egy élő Jézus Krisztusunk, akiről el tudnánk azt mondani mindannyian, hogy mi tudjuk, hogy nekünk olyan Jézusunk van, amilyet még soha nem látott a földkerekség, és meg tudja tenni velem, mert megtette velem, amit még soha senki nem látott. Talán kívánkozik az a kérdés, hogy a Jézus Krisztus olyan hatalmas, ha Jézus Krisztus minden hatalommal bír, ugyanúgy, mint 2000 esztendővel ezelőtt, akkor miért nem gyógyult meg mindenki? Miért nem tette meg Jézus azt, hogy rendvezette volna ezt a világot? Ha 2000 év olyan boldogan élhetnénk, nem? Itt járt a földön. Övé volt minden hatalom. Uralkodott a betegségeken. Legyőzte a halált. Miért nem tette rendbe a világot? Ma is sokan kérdezik azt, hogy ha a ti istenetek olyan nagy Isten, akkor miért engedi, hogy megtörténjen ez? Ugye ismerős az a kérdés sorozat, amikor az emberek elkezdik kérdezni. Miért engedi meg Isten a szerencsétlenségeket? Miért jönnek a természeti csapások? Hogy engedheti meg Isten, hogy egy csecsemő meghalljon? Mi történik az egyházzal? Testvérek, ahhoz, hogy erre a kérdésre igaz és reális választ kaphassunk, azt kell először is látnunk, hogy amikor Jézus itt járt a földön, valóban nem gyógyult meg mindenki. Valóban nem gyógyult meg mindenki, de kérdés, hogy ez vajon pusztán Jézuson múlott-e? Amikor Jézus életét szemléljük az evangéliumokból, akkor nem egy erőszakos despotát látunk magunk előtt, aki mindenképpen keresztül akarná vinni az ő akaratát, és mindenképpen mindenkivel jót akar cselekedni, akár akarják, akár nem. Jézus Krisztus személyében nem ilyen személyt látunk. És Jézus Krisztus személyében ma sem ilyen embert látunk, és ilyen személyt látunk, bocsánat, hadd javítsam magam, Jézus Krisztus személyében ma sem ilyen személyt látunk, aki mindenképpen jót akar tenni ezzel a világgal, akár akarjuk őt, akár nem akarjuk őt. Azzal, hogy minden hatalom neki adatott, nem azt hirdetjük, hogy ő erőszakosan végig is viszi az akaratát az emberek között. Ma sem gyógyul meg mindenki. Hiába hirdetjük ezt a Jézus Krisztust, akiről bizonyságot teszünk, hogy ő ma is ugyanaz. Miért? Hát nézzük meg, hogy akik meggyógyultak, azok miért gyógyultak meg. És talán meg fogunk érteni valamit abból, hogy miért nem gyógyult meg mindenki akkor, 2000 esztendővel ezelőtt, és miért nem gyógyul meg ma sem mindenki. Olvasunk ezekről a vak emberekről, akik oda szegődtek Jézus nyomába, és kiáltoztak Jézus után. Azt mondták Jézusnak, könyörülj rajtunk, Dávid fia. És amikor Jézus bement egy házba, úgy tűnik, hogy Jézus ezzel a kiabálással nem sokat foglalkozott, akkor ez a két vak utána nyomult ebbe a házba, és addig-addig törekedtek, amíg oda nem kerültek Jézus színe elé, és ő meg nem szólította őket. Vaknak lenni, azt gondolom, testvérek, hogy mindig is rossz volt, de Izraelben vaknak lenni egy kicsit többet jelentett, mint ma vaknak lenni. Aki Izraelben beteg volt, ezt elmondtuk az elmúlt vasárnap is, csak rövid ismétlésképpen jelzem, az bélyeget hordott magán. Nem csak a betegség bélyegét, hanem egy általános bélyeget a többi egészséges embertől. Ez a bélyeg pedig az volt, hogy a bűnt azonosították a betegséggel. És azt mondták, azt gondolták Jézus korában, hogyha valaki beteg, annak nyilvánvaló bűne van az élő Istennel szemben. Azt mondták, hogy a betegségek, főleg a látványos betegségek, bélpoklosság, sántaság, vakság, bénaság, mind-mind Isten büntetései azért, mert vagy maga az illető, vagy a szülei megsértették az Isten rendjét. A beteg ember éppen ezért, mivel megsértette az Isten rendjét, tisztátalannak tartották Izraelben. És a magukat tisztáknak gondolók nem vállaltak a betegekkel közösséget. Nem volt olyan munkahely, ahol ezeket az embereket alkalmazták volna. És ezek az emberek akaratukon kívül a legtöbbször az utcára kerültek, a legtöbbször kiszolgáltatott sorsot éltek, mert adományokból, könyöradományokból kellett tengetniük az életüket. Magányos emberek voltak nem csak azért, mert sötét volt előttük a világ, hanem magányosak voltak azért is, mert általában egymás sorsában sem osztoztak. Furcsa dolog az, már eleve, hogy két vak együtt jön Jézushoz. Nem volt úgy gyakori. Ha valaki adományokból él, az igyekszik az összes adomány magánál tartani. Ha ketten vannak, mindent két felé kell osztani. De általában az emberek szíve nem szokott kétszer akkorára nyílni, ha két szerencsétlent látnak. Ezek mégis együtt voltak. De nem csak a vakság kötötte őket össze, hanem valami más is, amit még a későbbiekben fogunk szemrevételezni. Vaknak lenni annyit jelentett, hogy az ember magányos, bélyeget hord magán, és abszolút mértékben kiszolgáltatott. Mondhatnám úgy is, hogy a vakembernek nem lehettek nagy erényei, nem lehetett nagy listája arról, hogy ő mire képes, mert eleve rajta volt egy bélyeg, megsértette az Isten törvényét. Tisztátalan, akitől el kell fordulni, és akivel nem lehet közösséget vállalni. Amikor Jézus nem fordult először oda, rögtön a vakok kiáltására, akkor semmi olyan dolgot nem tett, amit ne tehetett volna meg rabbiként. Neki, rabbiként, Izrael törvényeit, az adott kor szokásait be kellett tartani. Ő nem tehette meg azt, hogy tisztátalan emberekkel leáll beszélgetni csak úgy. És noha szeretetlennek tűnik számunkra az, hogy oda sem figyel, hanem megy tovább és bemegy egy házba, Jézus semmi olyan dolgot nem tett, amiért őt elítélhetnénk. Kedves testvérek, ezeknek a vakoknak az élete és a sorsa szimbolizálja a mi életünket és sorsunkat is. Az ember azt gondolom, hogy nagyon sokféle bélyeget kap, szerez az élete folyamán. Amely bélyegeket általában egymásra szoktunk ütni, meg vannak olyanok is, akik szeretik magukat megbélyegezni. Én ilyen vagyok, mondják sokan. Magukra ütik a bélyeget. Én ilyen vagyok. És ez alatt a bélyeg alatt szenvedik végig sokan az életüket. Azt mondják sokan, nem tudok más lenni. Egy bélyeg, nem tudok más lenni. Ne várjon el tőlem a környezetem sem semmit. Én megbélyegeztem magam, én nem tudok más lenni. Engem fogadjanak el ilyennek, amilyen vagyok. Ezek a bélyegek, amelyeket kapunk, amelyeket magunkra aggatunk, tönkre teszik az életünket. Az elvárások bélyege is tönkre teszi sokszor az ember életét. Amikor valakire azt a bélyeget nyomják, hogy őtőle minden szabad. És nagyon sok ember van, aki ebbe pusztul bele. El szokták mondani, amikor jönnek gyászolók bejelenteni nekem a szomorú gyászeseteket, hogy olyan jó ember volt. Mindenkinek minden megcsinált. És olykor el szoktam azon gondolkozni, hogy vajon nem egy bélyege az emberen ez. Hogy én olyan vagyok, aki mindig, mindenkor, mindenkinek mindent megcsinálok. Akkor is, ha rámegy az egészségem, akkor is, ha mást kellene csinálnom, mert magamra nyomtam a bélyeget, vagy rám nyomták a bélyeget, és meg kell felelni. Én csak olyan lehetek, hogy mindig mindenkinek megfeleljek. És mindegy, hogy esik az eső, fúj a szél, mindegy, hogy beteg vagyok, mindegy, hogy halálomon vagyok, nekem meg kell csinálni. Tönkre teszik a bélyegek az életünket. Megkeserítenek bennünket. És az ember egyre magányosabbá válik. Talán itt ebben a lakótelepi környezetben nem kell sokat beszélnem arról, hogy az ember milyen magányos tud lenni, testvérek. Annak ellenére, hogy ilyen közel, 15-20 centire soha sehol nem laknak az emberek egymástól, mint amilyen közelségben itt élünk a lakótelepen, és mégis magányos emberek tömegei vannak. Nem csak itt a lakótelepen, hanem általában ebben az időben a társadalomban. Mintha az emberek menekülnének a másiktól. Nem vagyunk tökéletesen magányosak persze, mert van egy televíziónk, vagy van egy számítógépünk, amelyen keresztül kinyitunk egy ablakot a világra, és olykor úgy érezzük, hogy mivel látjuk a világot, ezért nem vagyunk annyira magunk. De igazából, ha ezeket az ablakokat becsukjuk, ha egy időre tönkre megy a televízió, vagy vírus megfertőzi a számítógépünket és összeomlik, akkor időnként komoly pánikba esünk. Komoly pánikba esünk. Az emberek nagy része nem tud magával mit kezdeni. El se tudjuk képzelni az életünket anélkül, hogy ez az ablak ne legyen nyitva. Mert akkor ránk szakad az, hogy mennyire magányosak vagyunk. Hogy mennyire egyedül vagyunk. És pontosan azért, mert bélyegeket hordunk magunkon, pontosan azért, mert magányosak vagyunk, azt is láthatjuk, hogy kiszolgáltatottak vagyunk. Kiszolgáltatottak vagyunk. És ezt azok, akik fölöttünk vannak munkahelyen, politikában, nagyon jól tudják. Nagyon jól tudják, hogy az ember kiszolgáltatott, zsarolható, irányítható. Majd én megmondom, a szájadba adom, majd én diktálok, és ha nem teszed meg, ha nem úgy csinálod, akkor jaj neked. Hány ember szenved, és talán te is, aki itt vagy, szenvedsz ez alatt, hogy kiszolgáltatott az életed, már régen nem azt teszed, amit szeretnél. Nem azt teszed, amit jónak gondolsz. Nem akkor mész az a munkahelyedről, amikor szeretnél. Mert kiszolgáltatott vagy, diktálnak. Nem akkor mész szabadságra, amikor szeretnél. Nem akkor veszed elő a csendességedre az ígét, amikor szeretnél. Nem akkor jössz templomba, amikor szeretnéd. Mert az ember végtelenül kiszolgáltatott és irányított. Ilyenek vagyunk mi. Nem különbözünk semmiben attól a két vaktól, akik 2000 esztendővel ezelőtt Jézus nyomába szegődtek. Talán csak abban különböznek ők tőlünk, hogy ők szembesültek a sorsukkal. Szembesültek a sorsukkal, beismerték, hogy ez való igaz. Én ilyen vagyok, én vak vagyok. Ez a két ember nem akart megbékülni a sorsával. Ez a két ember, amíg látott maga előtt reménységet, addig nem akart belenyugodni abba, hogy a dolgok így vannak, ahogyan vannak. No, ebben már sokszor különbözünk tőlük. Mert mi sokszor föladjuk, és a legtöbbször belenyugszunk abba, hogy ez van. Szoktuk is mondani, ez van. Ezt kell szeretni, még hozzá is tesszük, hogy magunkat egy kicsit bátorítsuk. Ez van, ezt kell szeretni. Ilyen vagyok, így kell szeretni. Fogadjatok el, mert én már nem tudok más lenni. Nos, testvérek, ez a két ember látott egy remény sugarat maga előtt. Mert amikor az ember a legkiszolgáltatottabb és bélyegeket hord magán, meg magányos, akkor talán nyílik a füle. Szokták is mondani, hogy azok az emberek, akik elvesztik egyik érzékszervüket, a többi érzékszervükre sokkal érzékenyebbek lesznek. Hát ez a két ember nem látott, de jól hallott. És hallottak Jézusról. Olyan dolgokat hallottak Jézusról, amiket soha annak előtte nem hallottak senkiről. És Jézus nyomába szegődtek. És azt kiabálták Jézusnak, könyörülj rajtunk, Dávid fia. Nekünk te vagy az egyetlen reményünk. Nekünk te vagy az egyetlen reménysugarunk. Nekünk nincs menekvésünk a sorsunkból, nincs menekvésünk a bélyegek alól, csak ha valami gyökeresen megváltozik az életünkben, és mi tudjuk és hisszük, hogy te meg tudod ezt tenni, könyörülj rajtunk. Szükségünk van rád, Dávid fia. Drága testvérek, a vakság az egy nagyon rossz dolog, de még rosszabb az, hogyha valaki nem csak vak, hanem vakon is hal meg. Még rosszabb dolog az, amikor valaki vak, hall Jézusról, de a füle botját sem mozdítja rá. Ez a legrosszabb. És ilyenből nagyon sok van ebben az országban. Hirdetjük Jézus Krisztust alkalomról alkalomra, vasárnapról vasárnapra, mindenféle templomban szól az evangélium. És az emberek nagy része, miközben hall arról a Jézusról, aki olyat cselekszik, amilyet soha nem láttak az emberek, a füle botját sem mozdítja Jézusra. Meg se érinti a szívünket. Be lehet rendezkedni a magányos életre, a vakságra is. De a Biblia szerint jaj annak, aki nem csak vakon született, de vakon is hal meg. Jaj annak. Mert még nagyobb lesz az ő büntetése. Én hirdetem nektek Jézus Krisztust. Azt a Jézus Krisztust, aki ma is uralkodik mennyen és földön. Azt a Jézus Krisztust, aki meg tud bennünket gyógyítani a vakságból, akinek van hatalma erre, és úgy szeretném, ha egy kis reménysugár ébreszthetnék az itt lévő testvérek szívébe, hogy van remény. És hogy ez a remény abban a Jézus Krisztusban van, aki ma is azt cselekszi, amit az ember nem látott soha életébe. Kedves testvérek, fiatalok és idősek, hirdetem Jézus Krisztust. Lehet, hogy nem gondoltuk róla eddig, hogy olyat tud tenni, amelyet senki nem tudott idáig megtenni, de én hirdetem. Lehet, hogy 80 vagy 90 évesek. Éltessen Isten bennünket, de gyújtsa meg a szívünkbe a reménysugárt, hogy benne és általa van remény arra, hogy megváltozzon az a helyzet, az az állapot, amiben vagyunk. Nos, ez a két vak így jött Jézushoz. Könyörülj rajtunk. Mentek Jézus után. Nem adták föl. Jézus, te ránk sem mozdulsz. Nem baj, majd mi mozdulunk rád. Nem volt könnyű dolguk. Más történetből tudjuk azt, hogy amikor a vakok, nem ezek, mások, Jézus után kiabáltak, akkor az ott menő tömeg azt mondta nekik, hogy hallgassatok el. Fogjátok be a szátokat. Mit képzeltek ti? Itt van egy nagy mester, egy nagy rabbi, ti meg itt vagytok koszosan, tisztátalanul, mit gondoltok ti? Majd pont veletek fog szóba állni. Nehogy azt gondoljuk, hogy ennek a kettőnek könnyebb dolga volt. Nem írja le Máté, de biztos, hogy komoly áldozatokba került az, hogy ebbe a lakásba, ebbe a házba be tudjanak menni, és hogy végre oda keveredjenek Jézus színe elé. Nem segítőkész emberek vették őket körül, ne legyen kétségünk. hanem olyanok vették körül őket, akik talán vissza akarták őket tartani, el akarták lökdösni, de ennek a két embernek a szívében volt valami. És amikor odaállnak Jézus Krisztus elé, akkor Jézus megkérdezi tőlük, hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Hiszitek, hogy meg tudlak benneteket szabadítani a bélyektől, a kiszolgáltatottságtól, a magánytól, attól, ami a ti legnagyobb problémátok? Hiszitek-e, hogy meg tudom tenni? Kedves testvérek, itt van a kulcs, ezt keressük. Miért nem tett Jézus csodát? És miért nem tesz ma annyi csodát? Mert mindannyiunknak fölteszi ezt a kérdést, neked is, meg nekem is. Hiszed-e, hogy meg tudom tenni? Hiszed-e, hogy meg tudom tenni? Mi nem csak egy hatalmas Jézust hirdetünk, hanem a kérdező Jézust is hirdetjük nektek. Aki személy szerint mindannyiótoktól megkérdezi azt, hogy hiszed-e, hogy meg tudom tenni? Én úgy érzem, hogy nagyon sokszor mi Jézussal úgy vagyunk, hogy kiáltunk egyet, és ha nem figyel oda, hát akkor elment, mi meg itt maradunk. A legtöbb ember így gondolkozik Jézusról, sokan el is mondják. Én kiáltottam Jézushoz, imádkoztam egyet. És? Mentél Jézus után? Hitted, hogy ő meg tudja tenni? Nem, a legtöbben csak ezt várják. Én, a tisztátalan, a nyomorult, akinek nincs esélye arra, hogy odalépjek a Mesterhez. Én elvárásokat támasztok Jézussal kapcsolatban. És ha Jézus nem ugrik és nem szolgál ki, akkor a legtöbb ember lemarad azokról a dolgokról, amelyekben ennek a két vaknak része volt. Miért? Azért, testvérek, mert a legtöbb ember nem hiszi igazán azt, hogy Jézus Krisztus meg tudja tenni. És ha van közöttünk különbség, akkor ebben van különbség. Hogy segítségül hívjuk ugyan Jézust, de az emberek egy része elhiszi, hogy Jézus meg tudja tenni, a másik fele meg nem hiszi el. Nem hiszi el. Jézus ma ezt kérdezi tőled is, hogy hiszed-e, hogy meg tudom tenni. Biztos, hogy mindannyiunk szívében vannak kérések Isten felé. Talán szembesültünk a magunk állapotával, és szeretnénk már végre szabadok lenni. Talán kértük is az Urat, Úr Jézus, szabadíts meg engem. De most Jézus Krisztus megkérdezi tőled és tőlem, hiszed-e, hogy amit kérsz, azt én meg tudom cselekedni? Hiszed-e, hogy meg tudok rajtad könyörülni? Hiszed-e, hogy ki tudlak téged hozni onnan, ahol vagy? Hiszed-e, hogy meg tudlak vigasztalni? Hiszed-e, hogy meg tudlak gyógyítani? Hiszed-e, hogy le tudom rólad takarítani azokat a bélyegeket, amelyeket magadra aggattál, vagy amelyeket mások rád aggattak? Hiszed-e, testvér? És ez a döntő kérdés. Mert ez a két vak azt válaszolja Jézusnak, igen, Uram, mi hisszük azt, hogy te meg tudod tenni. És mit mond Jézus? Olyan egyszerű ez a válasz. Legyen a ti hitetek szerint. Amit ti hisztek rólam, azt kapjátok tőlem. Legyen a ti hitetek szerint. És mi történik? Ennek a két vaknak megnyílik a szeme. Megnyílik a szeme. Azt olvassuk. Jézus rájuk parancsol, hogy ne mondjátok el senkinek. Miért nyílik meg a szemük? Mert elhitték, hogy Jézus meg tudja őket gyógyítani. Legyen a ti hitetek szerint. Nos, testvérek, azt gondolom, hogy talán értjük mindannyian, hogy csodák ma is olyan mértékben és ott történnek, amilyen mértékben is, ahol hit van a szívekben Jézus Krisztussal szemben. Azt mondod, veled még nem sok minden történt meg. Erre az a válaszom valószínű azért, mert annyit feltételeztél Jézusról. Annyit kaptál, amennyit te róla feltételeztél.
legyen a ti hitetek szerint. Mivel itt szó sem esik arról, hogy vakok vagyunk, és meg kellene bennünket gyógyítani, a két vak azt mondja Jézus, hogy könyörülj rajtunk. Tudjuk, hogy ők erre gondoltak, hogy jó lenne a szemünk világa megjönne, mert ez történt velük. Azt mondta Jézus, a ti hitetek szerint legyen. De ha ez a két vak csak arra gondolt volna, hogy Jézus, kéne egy zsák arany, akkor abban is biztos vagyok, hogy ez történt volna velük. Legyen a ti hitetek szerint. Ami bizalmat ti belém vettek, azt adom nektek. Nem tudom, hogy mi hogyan és mit szoktunk kérni Jézustól, testvérek, de sokszor az a gyanúm és az a látásom, hogy csak könyör adományokat várunk Jézustól is. Azt várjuk tőle, hogy adjon nekünk annyi pénzt, hogy vakon végig evezhessük az életünket nyugodtan. Pedig nem ez a mi legnagyobb bajunk, hogy nincsen pénzünk. Nem az a mi legnagyobb bajunk, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, az a legnagyobb bajunk, hogy vakok vagyunk. És ennek a két embernek a hite egy csodálatos dolog, mert ők a legnagyobb problémájukkal kapcsolatban várták és kérték Jézus válaszát. És tudom, hogy amit most fogok mondani, az a testvérek nagy többségének azt jelenti, hogy na hát, már megint lelkizünk. De lelkizünk. Az ember életének a legnagyobb problémája és a mi legnagyobb vakságunk, testvérek, az, hogy kárhozatban vagyunk. És ha valamit fontos nekünk Jézustól elkérnünk, az, hogy szabadítson meg bennünket a bűntől, ami vakká tett bennünket, hogy szabadítson meg ettől. Tudom, hogy sokkal izgalmasabb dolgokra vágynak a testvérek, arra, hogy számoljak be arra, hogy imádkoztunk és lett pénzünk, imádkoztunk és meggyógyultunk. Megtörténhet? Hiszem, hogy meg is történik. De azt is tudom, testvérek, hogy az ember életének nem ez a legnagyobb problémája. És ha valaki csak ennyit kér Jézustól, hogy mentsél meg engem, Istenem, akkor lehet, hogy megkapja erre a rövid időre, arra a 60-70 esztendőre. Majd lehet, hogy az Isten kihoz a betegségekből, de jaj neked, ha meggyógyultam, kárhozol el. Jaj neked és nekem, ha nem veszed észre, hogy vakon nem lehet teljes életet élni. Hogy neked arra van szükséged velem együtt, hogy lássál. Nem tudom, hogy ezzel a szívbéli meggyőződéssel odaálltunk-e már Jézus Krisztus elé. Hogy én lelkileg olyan vak vagyok, Uram, hogy engem a bűn annyira nyomorultá tesz, és én ettől nem tudok megszabadulni. De arra kérlek téged, légy az én szabadítom már. Azt kérdezi Jézus, hogy elhiszed-e, hogy meg tudom veled tenni. És vizsgáld meg önmagadat, hogy elhiszed-e Jézusról, hogy ő ma is meg tud szabadítani. Hogy ő meg tudja nyitni a lelki, testi szemeidet az igazságra, a lényegre. Ez az igazi kérdés. Miért nem gyógyul meg ma sem sok ember, aki ott van Jézus körül? Hát ezért, mert nem hisszük. Mert amennyit hiszel Jézus Krisztussal kapcsolatosan, annyit fogsz kapni. Legyen a te hited szerint. Kedves testvérek, nem Jézusban kell a hibát keresni. Ő igaz, élő és hatalmas személy ma is. Övé minden hatalom menjen és földön. Ha veled nem történik semmi, nem Jézus a hibás. Te vagy érte a hibás. A te bűnöd, ha nem történik semmi. Ha te nem adsz bizalmat az Úrnak, nincs mire válaszoljon. Hiszed-e, hogy meg tudom tenni? Hiszed-e, hogy meg tudlak szabadítani a kárhozattól, a bűnítéletétől? Adja az Úr, hogy mindannyiunk szívében megszülessen az a válasz. Igen, Uram. Amen. Kedves testvérek, a 66. Zsoltárunk 8. versének éneklésével válaszolunk Isten igéjére. A 66. Zsoltárunk 8. verse így kezdődik, gyertek, halljátok, hadd beszéljem. Együnk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, aki hatalmasan uralkodsz az Atya jobbján ma is, akinek nincs kisebb hatalmad, mint egykor itt a földön, sőt, dicsőségesen ülsz a mennyei trónon, hiszen győztél, és tiéd valóságosan minden hatalom menjen és földön. Dicsőítünk téged azért, mert könyörű, irgalmas és szerető Úr vagy, és dicsőítünk téged azért, mert a hittel hozzád folyamodó kéréseire ma is válaszolsz. Hadd kérjünk téged, hogy miközben emlékeztettél bennünket a mi életünk legnagyobb problémájára, segítsél nékünk, hogy bizalommal teljen meg a mi szívünk, hogy úgy tudjunk tőled szabadulást kérni bűneink terhétől és átkától, hogy azt te megadhassad nékünk. Légy hozzánk irgalmas és kegyelmes, ahogyan meg is tetted ezt oly sokszor velünk. Hallgasd meg, ha testi nyavajákból kérünk szabadulást, és légy irgalmas minden szenvedőhöz. Hallgasd meg kéréseiket, de emlékeztesd őket arra, hogy mi nagy a mi nyomorúságunk, hogy mi nagy a mi bűnünk és vétkünk, amely kárhoztat bennünket. Kérünk, Urunk, hogy csendesíts el bennünket a te napodon, és hozz a mi szívünkbe alázatot, világosságot, mert oly sokszor vádoltunk téged, oly sokszor voltunk kicsiny hitűek, és azért nem kaphattunk tőled semmit. Emlékezzél meg rólunk, csendesítsd el a szívünket, és nyisd meg az értelmünket a te mennyei titkaidnak meglátására és elfogadására. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk az elkövetkezendő héten. Áld meg gyülekezeti alkalmainkat, hogy a te világosságot fölragyogjon közöttünk, és adj a szívünkben igaz vágyakozást arra, hogy veled legyünk. Hadd hozzunk meg minden áldozatot azért, hogy téged hallhassunk és veled beszélhessünk. Tedd fontossá a mi szívünkben a te személyedet és a te ügyedet. Kérünk téged minden testvérünkért. Háladással köszönjük meg, hogy megtartottál bennünket, amikor nehézségekben voltunk, és köszönjük, hogy kérhetjük a te vigasztalásodat mindazokra, akik fájdalmakon vannak. Kérünk különösképpen is azért a családért, aki gyászban van, emlékezzél meg az itt lévő hozzátartozókról, és légy az ő vigasztalójukká. Köszönjük te neked mindazokat, akiket nekünk adtál. Köszönjük életüket. Tedd meg velünk, Urunk, azt, hogy egymás életében áldássá lehessünk. Őrizd meg a mi közösségünket, tarts fölöttünk védő és oltalmazó kezedet. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vérünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, hadd hirdessek néhány dolgot a jelenlévő gyülekezetnek, mindenek előtt gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 3 órai kezdettel a fiatal és kisgyermekes házaspárok bibliaóráját tartjuk. Szeretettel hívjuk erre az alkalomra mindazokat, akik ebbe a kategóriába beférnek, fiatal házasok és kisgyermekeket nevelnek. Ma délután 5 órától a 20-on túliak Biblia óráját tartjuk. Kedden délután 4:30 órai kezdettel itt a gyülekezetben, az oldalsó teremben gyülekezeti ovis hittant tartunk középsős és nagycsoportos óvodások számára. Szabad elhozni gyermekeinket, unokáinkat, hogy részt vegyenek ezen az alkalmon. Hadd bátorítsam a testvéreket erre. Kedden este 6 órakor bibliaórát tartunk ima közösséggel, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetét fogjuk tanulmányozni. Kedden este 8 órakor a felnőtt konfirmandusok óráját tartjuk. Pénteken délután 3:30-től az első éves, 4:30-től a másodéves konfirmandusokat hívjuk és várjuk, majd este 6 órától az ifjúságot hívjuk és invitáljuk ifjúsági órára. Most ránk következendő héten filmklubos óránk van, ezért emlékeztetem a fiatalokat a pontos érkezés fontosságára. Jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel istentiszteletet és vele párhuzamosan gyermek istentiszteleteket tartunk. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, ahogy arról imádságunkban is megemlékeztünk, hogy február 1-én pénteken 13 órai kezdettel a Tamás utcai urnatemetőben utolsó földi útjára kísértük özvegy Lázár Péterné született Tusi Margit 95 esztendőt élt asszonytestvérünket. Isten vigasztaló kegyelme legyen itt maradt hozzátartozóink. Hirdetem az adózó testvéreknek, hogy az adó bevalláshoz szükséges 1%-os nyomtatvány a kiáratnál fölvehető. Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy nyáron szeretnénk gyülekezeti csendes hetet tartani, azért, hogy ezzel számolhassunk, hogy ezen gondolkozhassunk, már most jelzem, hogy július 14 és 19-e között Mátraházán tartanánk ezt a gyülekezeti csendes hetet. A szabadságolások miatt hirdetjük elsősorban, hiszen sok munkahelyen már most jelezni kell a tervezett szabadságot. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő vasárnap délután 3 órai kezdettel a gyülekezet alapítványa megtartja az alapító közgyűlését, amely nyilvános. Napi rendjén szerepel a megfogyatkozott kuratórium kibővítése és az elnök megválasztása. Szeretettel hívjuk a testvéreket, ha valaki érdeklődik, ezután akkor nyugodtan eljöhet és részt vehet ezen az alkalmon. Hirdetem az énekkaros testvéreknek, hogy ma az Isten tisztelet után énekkari próbát tartunk, valamint azt is hirdetem, hogy az iratterjesztésünket az Isten tisztelet után meglátogathatjuk, sok új könyv érkezett, és Isten adja, hogy ezeket olvasva hitünkben épüljünk, épülhessünk. Hadd jelezzem a testvéreknek azt örömteli szívvel, hogy gyarapodunk, nem csak olyanokkal, akik eljönnek ide vasárnap templomban, hanem Isten kegyelméből az idejáró családok életében is változások állnak be. Január 17-én Réti Zsolt és felesége Mónika kaptak Isten áldásaként egy gyermeket, megszületett Levente nevű gyermekük, Isten hozta őt közöttünk. Ma reggel pedig Nyíri Gábor és az ő felesége Szabina kapott Istentől gyermekáldást Nyíri Boróka Anna személyében. Isten áldása legyen az újszülötteken, és valóságosan gazdagodjunk velük, ők pedig fölnövekedvén gazdagodjanak a mi Urunkkal, az Úr Jézus Krisztussal. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, énekszóval zárjuk Isten tiszteletünket, keressük ki és énekeljük a 300. dicséretünk 3. és 4. versét. A 300. dicséretünk 3. verse így kezdődik, csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek.